Áldunk és imádunk téged, mennyei édesatyánk, hódolunk előtted, a te szent színed előtt. Köszönjük, hogy adtad nekünk ezt a napot, az örömünnep napját. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a fehér ruhásokkal, a családjukkal és az egész gyülekezet a te jelenlétedben. Köszönjük, jó Istenünk, hogy a te parancsolatodra engedelmeskedve adtad nekünk ezt a napot. Kérünk, hogy áld meg igédet, áldjad meg a szolgálatokat, és segíts bennünket, minnyájunkat, hogy a szívünkben, Uram, elfogadjunk téged. Munkálkodjál az életünkben. Mindazáltal, ami itt történik ezen a délelőttön, szeretnénk, jó Istenünk, hogy a szívünk tiszta legyen, tisztább legyen, buzgóbb legyen, több szeretet, több türelem lenne benne. Kérünk, jó Istenünk, hogy formáld az életünket az igéd által, és a különféle szolgálatok által. Rád bízzuk ezt a munkát, a lelki munkát, ami folyik ezen a délelőttön. Vidd véghez, köszönjük, hogy te vagy a győztes, a hős. Rád bízzuk és magasztalunk azért, hogy végezni fogod a megtérés munkáját, a megtisztulás, a megújulás munkáját mindenkiben, aki itt van ezen a helyen. Magasztalunk és áldunk, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.
Az Úr nagy Isten, dicsérjük te szíves nagy. Ünnepélyes alkalomra olvasunk ígéket Isten tiszteletünk alapjaként az apostolok cselekedete 9. részéből. Az 1-től 20-ig terjedő részt olvassuk fel. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldöklöstől ihegve az Úrnak tanítványa ellen elmen a főpapokhoz, kére tőlük leveleket Damaszkusban a zsinagógához, hogy ha találni némelyeket, kik az útot követik, útnak követői, akár férfiak, akár asszonyok, fogva vigye Jeruzsálembe. És amit méne, lőn, hogy közelge Damaszkushoz, és nagy hirtelenséggel fénysugárzá őt körül a mennyből. És ő leesven a földre hall a szózatot, mely ezt mondja valanéki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugadoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedje? Az Úr pedig mondta néki: kelj fel és menj be a városba, és megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyanazt, de senkit sem látva. Fel kell azonnal Saulus a földről, de mikor felnyitta a szemeit, senkit sem látta. Ezért kézenfogva vezették be őt Damaszkusba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Vala pedig egy tanítvány Damaszkusban, név szerint Ananiás, és mondta annak a látásban: Ananiás. Az pedig mondta: én hol vagyok, Uram? Az Úr pedig mondta néki: kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keresd fel a Júda házában egy Saul nevű társus embert, mert ime imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfi bemérne hozzá, és kezdett rávetvén, hogy lásson. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam egy férfi felől, mi sok bosszúsággal illett a te szenteidet Jeruzsálembe. És itt is hatalman a főpapoktól, hogy mind azokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr: eredj el, mert ő nékem választott enyém, hogy hordozza az én nevet a pogánok és a királyok és Izrael fia előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvednie. És elmér azért Ananiás, hogy bemérne a házba, és kezeit rávetvén mondom: Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél szent lélekkel. És azonnal, mint egy pikelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeri látását, és felkelvén megkeresztelkedik. És miután evett, megerősödik vala, és vala pedig Saulus a damaszkusi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikál a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Amen.
Amen.
Az drága Úr Jézus nevében és a gyülekezetünk nevében szeretettel köszöntünk minden jelenlevőt. Kívánjuk azt, hogy az Úr jelenlétét, csodáját, kegyelmét tapasztalja meg mindenki, aki erre az alkalomra eljött, hogy Isten igéjét meghallgassa. Nagy öröm van a szívünkben azért, mert fehér ruhások vannak, akik követik az Úr Jézust a bemerítésben is. De mindenek fölött azért nagy az örömünk, mert itt van Isten köztünk, jelen. Lehet, nem mindenki látja, de ő itt van közöttünk, és lelki szemeinkkel meg lehet látni őt. Nem tudok ennél jobbat, ennél szebbet, ennél csodálatosabbat, ennél üdvösebbet kívánni, és ennél fontosabbat kívánni senkinek, mint hogy megnyíljon a szeme, és lássa meg a mindenható Istent, és az ő kegyelmét ezen az Isten tiszteleten. Ezután köszöntünk szeretettel minden jelenlevőt, és nem utolsó sorban Máté Miklós testvért, aki a Radnóti gyülekezet lelkipásztora, Vajdahunad és Lupéni lelki gyülekezeteknek ügyintéző lelkipásztora. Szeretettel köszöntjük. Ő fogja hirdetni a Jóisten igét délelőtt és délután is köztünk.
Bemerítés egy nagyon fontos lépés, habár itt a felolvasott igéből olvastam itt vagy 20 verset, és csak egy szóba van megemlítve a bemerítés. Felkelt és bemerítkezett a Pál apostol. De hosszú lista van ottan még. Sok esemény van. Nem minden a bemerítés, hanem a bemerítés egy pecsét, egy hosszú esemény végére, egy pont, egy igazolás, egy vallomás. Ha csak a bemerítésre gondolunk, az nem sok. És sajnos, hogy nem szakmáron, de kezd a bemerítés is úgy meg olyan olcsóbbá lenni, olyan könnyen megy. Események nélkül. És úgy kerülnek be a gyülekezetben, akik nem mentek át, amin átment ez a felolvasott igéből Saulus, és akkor a keresztségnek nincs érvénye és nincs értéke. Hogy ne mondjak másokat, akik figyelembe se veszik. Akik úgy tartsák, hogy egy külső valami, ami nem fontos. És ha nem lett fontos, maga az Úr Jézus nem tette volna meg. Ha nem lett fontos, Saulus nem tette volna meg. Ha nem kellett volna oda a sorba a többi eseményekhez is, akkor nem tették volna meg. De mert ott van a nagy események között, az Isten csodálatos nagy munkája sorrájában, tehát fontos. Nem lehet félretenni. Nem minden, de egy a események közül. Ez éppen olyan, hogy valaki leadta éppen a múltkor a telefonszámot valakinek, és azt mondta, hogy annyit csengett teleke, és nem vetted fel. És máson keresztül hívott fel, és akkor mondom, mondd el a számot, és kimaradt egy szám. És már nem csengett oda, ahová kellett. És mind jött be a robot, és azt mondta, hogy nem létezik ez a szám. Hát most írtam le, nem létezik ez a szám. Nem. Valami olyasmi a bemerítés is. Egy szám, de már nem oda cseng, ahová kéne. Vagy másképp gyakorolják. Azt mondta a tanítóné az első osztályos gyereknek az iskolában, vannak itt első osztályosok? Nem igen látom, biztos a vasnap iskolában vannak fent. Azt mondja, én ide írok neked egy betűt a sor elejébe a füzetbe, és mikor írod a betűt, mindig az elsőt nézed. Úgy gondolta, hogy a tanítóné nem tudja olyan jól, hát ő mindig az utolsót nézte. Tudjátok, mikor a sor végére ért, már nem talált az előbbivel. Már nem talált az eredettel. Mert mindig az utolsó, mindig a hagyományok, mindig az utolsót nézték. És nagyon messze jutott el kereszténységünk, idézőjelbe kereszténységünk, messze ment el a Bibliától, ne aggódjatok rám, ha ezt mondom. Lement erről a talarról, ami olyan szép és magasztos, ami szentírásba le van fektetve. Messze ment el. Mert nem úgy, ahogy kellett volna, ha le van írva, gyakorolták. És hova tovább a Biblia félre van téve? Valakinek bizonságot tettem, és azt mondta, hogy az ő egyházuk, nem mondok neveket, mert olyan sok kritikát kaptam, hogy már gondolom, hogy nem mondok neveket más, ki hova tartozik. Egy kicsit negativista vagyok én is, elég sok a kritika, kicsit fekete bárányka vagyok ezért, de így van. Az övék az igazi. És azt mondtam, vegyük el a Bibliát, és lássuk, hogy hol van az eredet. Az az eredet, ami ott van, úgy született, így indult el, ez kell legyen az újszövetségi keresztény gyülekezet. Nem talált. Sok helyet nem talált. Ott van, hogy Billy Graham tesemikor prédikált, hát egyszer oda nyúlotta az olyan dolgokhoz, amit itt se szeretnek, ilyen világias külsőségeket kicsit megérintett, és valakinek nagyon rosszul esett ez, és a végén oda megy, és azt mondja, Billy Graham testvér, vissza akar vinni minket 100 évre? Ó, dehogy drága 100 évre, 2000 évre vissza. 2000 év. Az eredet. Hogy indult? Ne felejtsük el az első betűt. Én azt olvastuk el, most ez van a sor elején, az első betű, ahogy született, ahogy indult a keresztség. Ahol Pál megértette. És elmondok egy néhány eseményt, nem újak ezek. De jó, hogy megismételjük. Akik már túl vagyunk, azok is nézünk csak vissza egy kicsit. Akik előtte vannak, azok is jól számolják meg pénzüket, a tornyot akarnak építeni. Na, a gyülekezetben, ahol szolgáltam, egyszer nem mondom annak a nevét, ott, mikor eljött a tavasz, akkor vették a füzetet, mikor oda mentem, úgy csináltak, utána ezt nem hagytam többet. Na, ki akar keresztelkedni? Na, akarsz? Igen, akkor felírták. Te is már ott az ide, te is? Hát én is. Akkor azt is felírták. És kérdem az előadót, hogy mit csinálsz? Hát másképp nem mozdulnak. Tehát te hol olvastad eztet? Névsor csinálni. Lássuk, hát te is már szed rá magad, mert most már ott vagy, hát kéne most már bemerítkezni. Ez a módja? Nem. A legelső esmény a Saulus életében van, azt mondja, hogy ami ment Damaszkus felé, az az életmóddal, ahogy ő látta dolgokat, ahogy meg volt ő győződve, ahogy az ő hite volt, ahogy nevelve volt, ahogy sokan abban vannak ma is, ahogy nevelték, ahogy kapták, úgy mennek előre, nem tudják, hogy mikor ellenkeznek a Szentírás, hogy az Istennel ellenkeznek, mikor gunnyolják az Isten gyermekeit, maga Jézus Krisztus gunnyolják és üldözik, ő se tudta eztet, de az ige azt mondja, egy fényesség vette körül. Világosságba került. Mennyire fontos ez a világosság. Ésaiás is, amikor a templomban látta az Isten magas trónra felemeltetve, az Isten dicsősége, világossága vette körül. Ebben a világosságban nem csak az Istent látta felemeltetve trónon, hanem önmagát is. Ez a világosság fontos. Mert maga Isten a világosság. És ahol az Isten világossága nem tudott a szívbe hatolni, ott a sötétség uralma van. És valóban én is aláhúzom az előbbi testvér, amikor mondta, hogy az Úr tud minket visszahozni a fogságból. Az Úr kell bevilágítsa a szívet. A másik dolog, ami nagyon fontos, hangot hallott Saul, néven szólította. Hang. Lelkiismeret hangja. Az evangélium hangja. Az Isten szava. Szíven találja. Én püntköskor úgy olvassuk az ígében, hogy szíven találta az evangélium. Amíg nem halljuk az Isten hangját, amíg nem értjük az Isten beszédét, addig nincs megtérés. És hadd mondjam, hogy ez a kettő maga után vonja azt, ismerkedés, találkozás maga az Úr Jézus Krisztussal. Ismerkedés. Az Úr Jézus Saulust megállítja, amikor a fény körülvette, Saul leesett, ez a fény előtt porba hullott, és ez a normális, ha valaki meglátja az Úr dicsőségét, az ő világosságát, az a megalázkodás, összetörés következik, de ugyanakkor ismerkedés. Nagyon érdekes ismerkedés. Saul nem kellett megmondja a nevét, mert az Úr is tudta az ő nevét. Mert néven szólította. Saul, Saul, mit kergetsz engem? De Saul nem tudta. Azt mondja, kicsoda vagy, Uram? Ismerkedjünk. Ismeritek az Úr Jézust? Kerültetek világosságba? Hallottatok hangját? Beszélgettetek vele? Találkozás. És a találkozáskor sok mindent meg kellett tanuljon Saulust, azt se sorolok mindent, nem az is nagyon hosszú lenne, nem akarok hosszan prédikálni, öregségre ez a bajunk prédikástársul, hosszat beszélünk. Mert sok mindent összegyűjtöttünk, és mindent el akarunk egyszerre mondani. Saul megtudott egy néhány dolgot. Ő úgy volt nevelve, és azt mondták az Úr Jézusról, a farizeusról, a főpapok, hogy a tanítványok ellopták, és nem támadt fel. Ott neveket a gamely lábain, de valószínűleg úgy tudta ő is. Mert nem azt mondták, hogy a Krisztus követője, hanem ez az útnak. Egy út, egy félrevezető út, egy idegen út, egy új út. Nem egy személye való kapcsolat. Úgy tudta, hogy Jézus halott. Kicsoda vagy? Én vagyok Jézus. Nem vagyok halott. Élő Krisztus! Hatalmas! A fényben, dicsőségben lakozó Krisztus! Én vagyok Jézus! Te vagy Uram? Azt mondja az Úr, hogy miért üldözöl engem? Még egy másik dolgot is megtanult Saulus. Hogy Jézus Krisztus, a feltámadott Krisztus, egy az övéivel. Ha valaki titeket bánt, azt mondja a proféta, az Isten szemefényét bántja. Akiket ő megváltott drága vére árán, az az övéi,
ő egy azokkal. A kereszténység, a megváltott nép nem egy vallás, nem egy külső formaság. A Krisztus teste, Krisztus a fej, így emléksz meg pár róla, és egy az övéivel. És azt mondja ő, a János, mikor írja az Úr Jézus Krisztusról, hogy valakik befogadják őt, kit? Ezt a Krisztust. Hatalmat ad, felhatalmazza őket, hogy Isten fiaivá legyenek. Egyé, befogadni Krisztust. Nem egy vallást fogadtatok el, nem egy felekezet, nem egy külső. A tagsági, gondolom, itt is alá van húzva, mert úgy tudom, a vékástor egy jó doktrinális lelki pásztor. A tagság nem itt kezdődik ebbe az anyakönyvbe. Ha csak itt kezdted, az nem és semmit. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden emberre nyomorultabbak vagyunk. A tagsági ott kezdődik. Meg kellett tanulja Saulus, hogy Krisztus egy az öveivel. Még egy másik dolgot is tanult ebben az ismerkedésben. Azt mondta neki Saul, az Úr Jézus, hogy nehéz neked. Nagyon nehéz neked, Saul. Nagyon nehéz az élet Krisztussal harcolni. Nagyon nehéz az élet az Isten ellen harcolni. Nem jó felén állsz. Nem jó az az oldalra, ahol te nézed a dolgokat. Nehéz neked. És nehéz az élet Krisztus nélkül. Én el szoktam egy-egy kis részleteket mondani az életemből, és nem azért, hogy én hogy ezzel kiemelkedjek, hanem, hogy elmondjam, hogy amit prédikálok, értem belőle az Isten kegyelméből valamit. Emlékszek azokra az időkre, még én is rugadoztam az Isten kegyelme ellen. Azok az idők, amikor nem akartam. Habár tudtam és tanultam aranymondásokat, de nem akartam. De ott szorongott a szívembe mindig a félelem. Ott szorongott a szívem mindig a kárhozat félelme és gyötrelme. És gondoltam, hogy a világ gyönyöre majd aztat elmossa és elnémítja, és nem tudta semmi elnémítni dicsőség neki ezért. Nehéz az az élet, pláne keresztény vagy hívő szülők gyermekeinek, vagy akik tudjátok az igazságot, nehéz az élet Krisztus nélkül. Nehéz. Meddő harc. Vereségre van ítélve az a harc, aki Krisztus ellen harcol. Minden idők, az időben, akik harcoltak Krisztus ellen, mindig vereséget szenvedtek. Nehéz. Lelki ismeret ellen tegyél. Valószínű, hogy Saulus, amikor megkövezték Istvánt, ő jelen volt, talán ő is látta az arcát. Olyan, mint egy angyalé. Hallotta az imáját. Hallotta a győzelmi kiáltását. Látom a megnyílt eget, és az Isten fiát, az Isten jobbjára állva. Hallotta az utolsó imádságát. Uram, ne tudod nékik ezt a bűnt. Bocsáss meg. Vedd magadhoz az én lelkemet. Ez a szíven találta. És talán lehet azért is kérte a felhatalmazást a főpapoktól, hogy még nagyobb hatalommal kiírtsa ezt, és elnémítsa a lelki ismeretét. Egy nehéz harcba fogott ez az ember. És megtanulta. Krisztus örökre győzelmes király. Az ő uralkodásának, hatalmának nem lesz vége soha örökké. Legyőzhetetlen. És úgy, hogy volt az imaórán, hogy bárány, de a Juda nemzetség, vagy oroszlán győzött, és az ő győzelme örök időkre szól. És ezt megtanulta Saul. És még egy dolgot, amit meg kellett tanuljon.
egy megoldása annak az embernek, aki a Krisztus fényébe került, aki hallotta az ő hangját, aki most már ellene harcolt, feltett egy nagyon fontos kérdést, és ez jó, hogy ti is feltegyetek újból és újból, mi a régiek minden nap. Te vagy Jézus, az élő, a hatalmas, a világosság? Mit akarsz, hogy cselekedje? Alárendelem az életem. Milyen jó, ennek a találkozásnak, ennek a beszélgetésnek van egy szép folytatási másik esemény. Elengedni az enyémet. Elengedni, amit eddig láttam jónak. Nemet mondani annak, amit jónak láttam eddig. Mit akarsz? Én most azt akarom cselekedni, amit te akarsz. Akarom, hogy az akaratom egy legyen a te akaratoddal. Akarom alárendelni életemet neked. A kereszténység nem egy sok törvényeknek a megcselekvése, egy sorozat törvényeskedés megcselekvése. A kereszténység azt jelenti, Krisztusnak alárendelt tanítványai, szolgák, akikben Krisztus lakik. A másik esemény, miután feladta, következett talán a nehezebbik. Azt mondja az Úr Anániásnak, menj el oda Judás házába is, és ott van egy társkési Saulus, egy ember. Nem is főpap, nem is farizeus, nem is valami félnivaló, csak egy ember. Le van szerelve most már. Menj, mert mit csinál? Számolgatja, hogy hányat fogott össze a keresztényekkel? Számolgatja, hogy még hány maradt hátra? Akkor is biztos működt az ilyen besugások, hogy most itt is vannak, ott is vannak, azt is, az a helyre is elmenni. Menj, mert imádkozik. Tudjátok, mikor elkezdődik ez a mennyei légzés, ez a beszélgetés most már, nem elmondani egy imádságot, nem ott egy megszokott kis imádságot elmondani. Nem, hány napig imádkozott ez az ember? 3 napig. Bőjtölt, se nem evett, se nem ivott, hanem imádkozott. Én úgy szeretnék elolvasni, hogy csak legalább egy néhány soros imát abban, amit elmondott Saulus ottan. Nincs megírva. Szeretnék ott csak éppen néhány sort elolvasni. Belelátni a szívébe, töredelmébe, bűnbánat. Azt mondja ő, hogy az Úr megbocsát, mert tudatlanságból tette. Most tanultam, és lehet ott ebbe az imába, mikor meglátta az Isten világosságában azt, amit az Úr Jézus tett érette, hogy ő az Isten fia. Ott az imába biztos elmondja. Sorba vett az összes eseményeket, volt ideje imádkozni, bűnbánatot tartani. Nincs igazi öröm, ismétlem az imaóra vezető testvért, nincs igazi öröm, igazi bűnbánat nélkül, igazi bűnbánok könnyek nélkül. Én nem tudom, hogy Saulus mit mondott. Azt sem tudom, hogy te mit mondtál. Nem is ez a fontos. Az jó, ha mondtad. Én arra emlékszem, mikor én mondtam. Nem 3 nap. Emlékszek arra. Olyan rég volt már. Olyan szép volt. 44 éve már elmúlt. Olyan szép Krisztussal az élet. És újból megemlékezni. Hogy mondtad? Micsa hűség, ígéretek. Uram, ha megszabadítsz, se ifjúságom, se életem nem lesz kedves. Érted, oda teszem, oltára teszem, csak szabadíts meg. nem tudom soha mit mondott, de imádkozott. Olyan imádság, hogy az egész mennyország megindult. Mozgásba jött az Isten csodálatos munkája. Imádság, hogy itt halnak a mennyországban. Kedves imádság! Ó, mennyi imádság nem jut oda. Elmondott imádságok, ne haragudjatok, sokszor még a hívőké se jut oda, a miénk se. Ami csak olyan futtábú, csak hogy elmondunk hamar, mert nagyon kell sietni. Nincsen egy ima program, egy ima idő, egy beszélgetés, egy találkozás vele. A rohanás idejébe élünk. Csodálkozunk, hogy a gyülekezetek sokszor hidegek, padok üresek, a prédikátorok gyengék, nem szolgálnak jól, mindig ők a hibások, persze, mert nincs bőjt, imádság, odaállás, ami megmozgassa a mennyet. Menj, mert imádkozik, bűnbánatot tart. Tulajdonképpen Saulus azt értette meg, valószínűleg az imádság alatt, hogy ő tulajdonképpen most azt kap a külsőleg is, ami volt a szívében belsőleg. Az ő szíve tele volt sötétséggel, vaksággal, tudatlansággal. És akkor úr azt mondta, most légy olyan kívül is, mint belül. Ne légy képmutató, mint farizeus. Most légy vak. Amíg megnyíl a belső szemed, akkor már megnyitom a külsőt is. Én csodálom ezeket az embereket, akik itt vékásásra mondja, hogy nem hallanak, és mégis meghallották az evangéliumot. Érdekes. Akinek van füle hallása, annak nem ez a füle, hanem az, van a szívnek egy füle, ha meg lehet hallani. Egy faluban egyszer egy teljesen vak a falu végéről reggel korán mindig felarra hamarabb érkedett az imádba, úgy a kis botával minden kaput megkopogtatott, és ment, és egy nem híve még szembe lakott az imaházzal, egy alkalommal figyelmes lett, hogy ez az ember vakon megkapja az imaház ajtóját, én szemekkel sose kaptam meg még. És annyira megragadta, hogy az a vak lát, és aki lát, vak. Eldöntötte, hogy akkor bement az imaházba, és megnézte, és mindenkinek bizonságot tett, hogy az a vak ember szemei láttam, hogy ő lát, és én szemekkel vak voltam. Megtörténik, hogy soknak, akinek van füle, de nem hallják, mit mond a lélek. Mit mond a szent lélek? Meghallották. Saul is, most ő vak, de már a belső szeme megnyillott. Mikor hozzám egy Ananiás, nem mindent mondok el, nem is vettem a jegyzetet elő, mert akkor hosszú lettem volna. De vagy Ananiás is azt mondja neki, hogy Saul, főpap úr. Így mondta? Főtiszteletű. Vagy prászfincit. Nem tudom, hogy. Hogy mondta? Atyám fia. Mi testvérek vagyunk. Az Úr küldött, aki megjelent néked az úton, hogy meg visszanyerjed látásodat. Most megnyílik a külső szemed is. És rátette kezét, és imádkozott érte. Az igaz mondja, és beteljesedett Szentlélekkel. Egy nagy esemény, amit egy kicsit meg kell álljak itt. Itt az történt, hogy Saulusnak a szíve eddig tele volt, azt mondja az ige, az üldözés, a gyűlölet, a Krisztus tanítványa ellen, az evangélium ellen tele volt gyűlölettel, halálra velük. És ki volt a gyűlölet háta meget? Ki volt az ő ura addig? Gamaliel? Főpap? Annál kegyetlenebb volt. Egy más ura volt. Más gazdája volt. Az ördöklő. Azt mondja az ős, hogy az kezdettől fogva gyilkos. A volt az ura. És a keresztség előtt történik meg, hogy egy nagy csere történik. A régi gazdának felmondani, abból semmit nem hozott át Saulus erre az életre. És az igaz, azt mondja, egy új gazdát kapott, és betelt Szentlélekkel. Új gazda. Ez az új élet. Ez az új lehetőségek. Új gazda. A kereszténység ezt jelenti. Új gazdát kapni. Saulus úgy emlékszik meg erről, hogy ami nekem valamikor nyerességek voltak, és rang, és nagyság, azt a Krisztusért mind kárnak és szemétnek ítélte. Betelt el Szentlélekkel. Tele volt örömmel. Amikor ő mondja el a megtérését a Cselekedetek 19-ben, akkor azt mondja, hogy Ananiás azt mondta neki, hogy mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, merítkezzél be, mosd a te bűneidet, tegy egy határkövet a régi és a mostani az újjel közé. Egy határkő. Egy befejezett élet és egy új élet kezdése. Miután gazdát cserélt, miután megnyílt számára a menny, miután betelt mennyei örömökkel, miután megnyíltak a szemei, akkor azt mondta, ezt a hitet, ezt az életet, Istennek kegyelmének csodálatos munkáját, ha így kéri, megpecsétem, ezzel igazat adok az Istennek. Igazat adok az evangéliumnak, igazat adok Krisztusnak, alárendelem az életemet. A bemerítés egy hosszú Isten munkája, kegyelmi munkának, egy folyamatnak egy pont, egy határkő. Nagy értéke van akkor a bemerítésnek. Érték akkor. Mennyei érték. Egy határkő. És tudjátok, mi történt utána? Az igaz, mondja, hogy mikor bemerítkezett, nem azt mondta Ananiásnak, hogy várj Ananiás, hogy egyek, erősödjek meg, mert nagyon gyenge vagyok. Mikor evett Saulus? Miután? Miután? Bemerítkezett? Miután egy új, na most lehet. És amit bizonyságot Saulusnak, hogy az Isten munkát végzett benne, az a pecsét is persze, a Szentlélek munkát benne, addig azt mondja, hogy azonnal mit csinál? Megkereste a keresztényeket, hogy kösse meg őket? Vigye Jeruzsálembe megkötve? Elment az atyafiakhoz. Most már testvérek. Ó, milyen csodálatos ez a munka. Akiket gyűlölt addig, most azok neki atyafiak. Egy atyánk van. Mi testvérek vagyunk. Elment a testvérekhez. És a másik dolog, és ez nagy csoda, amikor Isten meg tudja változtatni a szíveket, azonnal prédikálta az evangélium, és mióta az evangéliumnak a magmaitő prédikált, amit addig dagadott. Nem ismerte el, hogy Jézus az Istennek fia. És mikor az Isten átformálta az életét, amikor kibékült az Istennel, az evangélium, amit ő majd a korintusoknak is ír, az meghalt, az értünk meghalt Krisztus, és értünk feltámadott Krisztus, az a Mesiás, az az Istennek fia. Saulus úgy emlékszik meg erről a határkörről, amit itt elmondtam, éppen csak elolvasom. Azt mondja ő a Róma 6. versben, és így ilyen értéket ad, és ilyen értéknek látja utána, amikor ír a keretségről. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkereszteltünk Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővel együtt a keretség által a halálban, hogy mikor feltámasztott Krisztus a halálból, az atyának dicsőség által, azonképpen mi is új életben járjunk. mert az ő halálának hasonlótossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadása is szerint azoké lettünk. Még egy ígét olvasok a Galata levélből, ott úgy emlékszik meg Pál a bemerítésről, mert akik Galata 3.27 alakít érdekel, mert aki Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltözték fel. Nem tudom, hogy Saulnak volt-e fehér ruhája. De utána lett milyen ruhája? Kit öltött fel? Krisztust. Aki Krisztusban, az ő halálában keresztelkedtek meg, az Krisztust öltözték fel. Nagyot kell mondjak most ez az ige alapján. Ez azt akarja mondani, mikor valaki ránéz a hívőkre, kit lát akkor? Ó, Uram, bocsáss meg, ha nem így van. Azok Krisztust látják. Krisztus látják. Visszatérek újból István, amikor ránéztek gyűlölettel, fogokat visorgatva gyűlölői, és látták, hogy az ő arca milyen volt? Mint egy angyalé, krisztusi arc, szelít, sugározta a világosságot, sugározta a szeretetet, a megbocsájtást. Krisztust öltözték fel. Ilyen értelemben, ha átmentünk ezen a csodálatos kegyelmi munkán, ami a Krisztus vérében, és a Krisztus értünk az ott áldozatában van, ő azért jött, hogy helyettünk átvegye a bűneink következményét, kifizesse, az átok helyét átvegye, hogy minket kiemeljen a sötétségből, és azt mondja a Kolosi levél, hogy aki átalavít minket az ő szerelmes fiának országába, a sötétség hatalmába, átalavít az ő váltság munkája. És ha nem így történt, és ha nem így van, Krisztus ma is egy az övéivel. Kérjük, Uram, újítsd meg a szívünket. Újítsd meg azt az imádságot, ami akkor volt először. Azokat a vágyakat, azokat a terveket, azokat az első lépéseket, amikor készek lettünk volna bármit is megtenni Krisztusért. Új is meg, Uram, szívünket. Most, mikor az új tagokra nézünk, akik hiszük, hogy által mentek ezeken az eseményeken, és nem mindenkinek egyforma megtérés, nem egy sablont akartam elmondani, de olyan események, amit nélkül nem létezhetik Isten gyermekének belépni a kegyelem országába, mondjam így, az Isten kegyelmi munkájában, ezek fontosak és elmaradhatatlanok. Különböző formában. De a bizonyosság, de a határkő, de az üdvbizonyosság, de az evangélium, de a bizonságtétel, másoknak elmondani, azonnal elmondani, azonnal szolgálni, mert olyan sokan vannak, akik még vesznek el tudatlanságba. Ez elmaradlan fontos. Imádkozunk, az úr tegye ilyenekké ezt a fehér ruhásokat is, ifjakat is, és a kedves testvéret is, aki nem hallja, mit prédikálok most, de hiszem, hogy érzi a szívében, ilyen alkalmas eszközökké. Ha kell érte szenvedni, ha kell érte megaláztatni, ha kell érte hátrányba lenni, ha kell érte bármit is, megéri. Befejezem azzal, ott, ahol szolgálok Ratmoton, egy veletről faluban, mezőbán, de elég nagy falu, nagyon kemények az emberek, soha nem találtam ilyen kemény szívekre, mint ottan. Mikor látnak az utcán, bemegy a kapunk belül, nagy köszönnek neki, nehogy megkérdezzem, hogy hány orr, vagy kérek egy pohár vizet. Bemennek a kapun azonnal. Ismernek, tudnak, de nem akarnak. Ott megtért egy fiatal ember. Egy olyan 32 éves fiatal ember, egy jó misszionárosunk ott az úr adott És mikor mentem, hogy hozzam be, kocsival mentem utána a mezőbánt 20 km, 25 km Radnótól, hát arra mentem be, hogy nagy csatapaté van a házban. A feleség nem akarja engedni. És akkor gondoltam, hogy egy kicsit lépjek közbe, és mikor akarok belépni, szembevágja velem az ajtót, hátra húzottam, hogy ne bemenjen a fejem az ablakon. Késvett a férjéhez, nem mondom a többit. Az az ember, egy olyan szelíd ember, lehet az én arcomon reagált, biztos, hogy valami keményebb vonások jelentkeztek, de az ő arcán nem. És mikor vittem befelé, mondom, Sándor, a felvételi megtörtént. Megtörtént a felvételi. Az a magatartás, az a csendesség, az a szeretet, ahogy tudott ő bánni ezzel a felbőszült, egy megvadult, aki addig szerető felesége, most nagy ellensége lett. Mikor a bemerítés, azt mondja ez a fiatal ember, ragyogott az arc az örömtől, és azt mondja, testvérek, az Úr próbált Métreján. Nagy tűz van, azért az is hozzunk tüzet, ég is a tűz, azt mondja, szenvednem kell, de megéri. Megéri, azt mondja. Az az öröm, amit kaptam, az a bizonyosság, amit kaptam, megéri. Az én szívemben is ott gerjedett, és azt mondtam, Sándor, ha már megéri, itt, mit mondunk a mennyországba? Akkor kórusban mondjuk együtt azokkal, akik most nem tudják mondani velünk, szenvedni kell? Hátrányba lenni? Kinéznek? Lenéznek? Mondjad, megéri. Megéri Krisztus tanítványa lenni. Csak így érdemes élni. Segítsen az Úr valóban, hogy ilyen Krisztus tanítványi legyünk és maradjunk. Amen.
Amen.
Énekkar dicsőíti az Urat, utána a Bakó lányok szolgálata következik.
amikor itt bizonyságot tettem, többek közt idéztem az egyik kedvenc ifjúsági énekemből, aminek a fő mondani valója az volt, hogy ó, add Uram, hogy egész életemmel és lényemmel hirdessem, hogy Jézus él, és benne mindig van remény. Most is ezt szeretném tenni egy költeménnyel. Kősziklára állva. Krisztusonnak sebébe rejtve megújul az egész életem, s bűnöm már több, mint rengeteg tenger fővénye, annál mégis több a kegyelem. Irgalmasság bőpatakja árad, frissen ömlik sebéből elő, lelkemből a bűnök mind lemálnak, s új kegyelmet ajándékoz ő. Krisztus az én erősségem, váram, megoltalmaz bűneim ellen, ha a gonosz jő az éjszakában, igéje lesz erős fegyverem. Győzött a Krisztus, a bűnt letiporta, porba hullott sziszegő feje, s feltündöklít átkon átragyogva, győzelmesen a keresztjele. Krisztusra, a kősziklára állva, hirdetem, hogy nagy a szeretet, jöhet bűnös, elhagyott és árva, minden sebre gyógyír a kereszt. Terheidet rak le nála ember, nem nyomorgat a bűn igája, rátekintett Isten szeretettel, s fiát küldte a Golgotára. Amen.
Hálás az én szívem a jó Istennek azért, hogy az értelme elmondott imák nem hulltak porba, hanem meghallgatásra találtak, és eljött az a nap is az életembe, amikor engem az Úr megkeresett, és megtalált, és megváltott. Hálás vagyok azért a boldogságért, amit kaptam, és azért a bizonyosságért, hogy tudhatom, hogy ő az enyém, és azért, hogy tudhatom azt, hogyha véget ér a földi életem, vagy ha az Úr Jézus bármelyik pillanatban visszajön, akkor tudom azt, hogy a mennybe fogok kerülni. És most egy költeményt szeretnék felolvasni, amely egy vallomás Isten felé. Hadd mondjam el, mit némán énekeltem a szívem mélyén szótlan, boldogan, hogy magam már régen neked adtam, s hiszek te benned, Istenem, Uram. Hadd mondjam el, csak te vagy valóság, szilárdan állsz idő és tér fölött. Neked hódolnak mélység és magasság, a te hatalmad időtlen, örök. Hadd mondjam el, kegyelmed végtelen, jóságod árad, árad szüntelen, s ha véget ér majd földi küldetésem, örök hajlékot készítesz nekem. Felszáll szellemem trónod zsámolyához, lábadhoz simul áldón, csendesen. S ha szólsz, Uram, én számadásra készen eléd viszem az egész életem. Viszem magammal bűnös földi létem, mit szent fiad vére tisztára mosott. Viszem magammal tőled kapott hitem, s hiszem, jó atyám, hogy elfogadod. Amen. Amen.
Oh, Az Úr Jézus azt mondta, hogy ha szégyeljük őt megvallni az emberek előtt, akkor majd ő is fog szégyelni az Atya előtt. És nagy kegyelem és öröm számunkra, hogy megvallhatjuk és megpecsételhetjük a hitünket a bemerítkezés által. Segítsen az Úr bennünket erre, hogy megmaradjunk és erősödjünk a lelkiekben. Téged akarlak, Jézusom. Én nem magamat akarom, Jézusom. Nem dicsőségemet, énemet, kényelmet, erőt és sírnevet. Én csak téged akarlak. Benned akarok eltűnni, megsemmisülni, kicsin gyermek lenni, tudatlan, méltatlan, erőtlen, hogy a te erőd megmutatkozzék bennem. Én nem magamat akarom, Jézusom, az emberek előtt fennen hirdetni, felmagasztalni, ünnepeltetni. Én csak téged akarlak, felmutatni egyedül téged az emberek előtt, nagynak, szépnek, jónak, örökkévalónak, kegyelem és szeretetteljesnek, mindenható Úrnak, s önmagam csak, mint gyönge, méltatlan szolgádat. Téged akarlak az embereknek, s őket te néked akarom, hogy mindenki te hozzád térjen, és néked adja életét. Csak ezt akarom elérni csupán. Ez minden vágyam, ez édes álmom, és csak ezt várom. És ha megérem, nevedet áldom. Sporig alászkodva zengi az ajkam, annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom. Amen.
Megkérem szeretettel a fehér ruhásokat, hogy álljanak most fel. Most hozzájuk szeretnék szólni, kérdezni tőlük kérdéseket, és majd a bemerítés következik. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Írja Júdás apostol az ő levelének a 3. versében. Kedves testvéreim, elhiszem, és mi meg vagyunk arról győződve, hogy a Jóisten munkálkodott a szívetekbe, és az üdvösségre eljutottatok. A megtérés, az újjászületés, a közös üdvösség, ahogy írja itt Júdás. Bár testvéreink különböző háttérből, családi helyzetből jönnek, még a fizikai állapotuk is egészen más, mert így adja a Jóisten, nem vagyunk egyformák, ez így szép. De közös egy valami bennük is, meg még nagyon sokunkban, az, hogy üdvösséget nyertünk, az, hogy az Úr Jézuséi vagyunk, hogy megváltott bennünket, és ez a szép. Biztatlak titeket, ahogy itt írja az ige, tusakodjatok a hitért. Kaptatok nagyon szép, drága hitet ajándékba Istentől, és arra kér, arra hív bennünket Isten, hogy ezért a hitért tusakodjunk. Harcoljunk. Miért? Mert ezt a hitet támadják. Ezt a fajta életvitelt támadja az ördög, az emberek, a rossz emberek, a gonosz emberek. Kicsúfolják, elferdítik, tanítások, megszólítások által. Tusakodjatok a hitért, mert érdemes tusakodni ezért a hitért. Így kapjuk meg az örök üdvösséget, hogyha tusakodunk ezért a hitért. És mielőtt a vízben is bizonságot tennétek, szeretném, hogyha kórusban hitetek és meggyőződésetek szerint válaszolnátok két kérdésre a Jóisten színe előtt és a gyülekezet színe előtt. Az első, hiszitek-e azt, hogy az Atya Isten teremtette a világot, a Fiú Isten, az Úr Jézus Krisztus megváltotta ezt a világot, és a Szentlélek Isten alkalmazza a megváltást az emberek életében. Ígéritek-e azt, hogy örömmel, önkéntesen szolgáljátok őt, és mindvégig követni fogjátok az Úr Jézust? A Jóisten hallotta a ti hiteteket, meggyőződéseteket és az igeneteket. Hát énekelni fogunk egy éneket együtt, amit ilyenkor szoktunk énekelni, mindnyájan szívemben eldőlt követem Jézust, és ez ének alatt kövessetek engem a medencébe.
Amen.
megkérjük a Horváth István testvért, hogy jöjjön ide elő az asztalhoz, és röviden mondja el, hogy hogy találkozott az Úr Jézussal, hogy talált az Úr Jézus rá, és mit kapott ő tőle.
Az egyik szellemi atyám, amikor elindította a szolgálatba a szellemi területen, azt mondta, hogy akárhányszor olyan közösségbe jársz, ahol még nem voltál, előbb mutatkozzál be. Igazság szerint egy szép női ruhába kéne itt álljak. Nem azért, mert transzvesztita volnák, hanem azért, mert a szüleim lánynak terveztek. Ötödik fiúszülött gyermek voltam a szüleimnél, és édesanyám csak leány névvel ment a kórházba, Ernának kellett volna hívjanak. Aztán nagy csalódásában, hogy mégis fiú lett, ugye annak idején nem lehetett előre tudni, hogy mi lesz, a csalódásába,
igen.
A csalódásába, fájdalmaiba eszébe jutott az édesapja neve. Így lettem én aztán István, de különben Stukinak szólítnak és ismernek, mivel hogy édesanyám szász eredetű volt, és ott van a Pityunak, úgy mondják, hogy Steki vagy Stuki, attól függ, hogy milyen környéken élnek a szászok. Hívő családba születtem. Ez egy nagy kiváltság volt, de ezt csak utólag vettem észre, és utólag lett tudatos ez bennem. Mint harmadik generáció a gyülekezetbe, és mint hívőszülők gyermeke úgy nőttem fel, hogy elég sok hibát, bűnt, hiányosságot ismertem a gyülekezetbe a különböző tagok részéről, és azért ez inkább nagyítóval volt kivetítve előttem a sátán részéről. Így nem igazán volt kecsegtető számomra némelyeknek a példája, és ugye az ördög mindig a rossz példát állítja be nagyító alá szemünk elé, a jó példák általában elenyészők, és ezekre nem vagyunk olyan figyelmesek. Így aztán eltávolodott egy kicsit az életem attól a hívő neveltetéstől, amelybe a szüleim neveltek. Kezdtem barátkozni a világi barátokkal, a világi szokásokkal, titokban szivarozni, titokban alkoholt fogyasztani, hazudni, félrevezetni a szülőket. Viszont nem volt ebben megnyugvás az én életemben. Az Úr megőrzött mélyebb alásüllyedéstől a bűnben, viszont a legmélyebb pont, amelyre alázuhantam, az az, hogy Isten káromlás is elhagyta az ajkaimat. Ez nagyon bántott, nagyon fájt ez nekem. 16 éves koromban annyira rám nehezedett a bűnnek a terhe, hogy nem bírtam már tovább hordozni. Egy alkalommal bizonyságtétel volt, evangélizálás a gyülekezetbe, ahol a római levél 10. rész 10. verse volt felolvasva. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Én ott nem mondhatom azt, hogy hitetlen voltam, hiszen hívők szülők gyermeke voltam. A hit ott lappangott az én szívemben, ott volt, de nem mertem felvállalni azt. Nem mertem vallást tenni róla. És amikor megértettem azt, hogy ez a két dolog együtt jár, akkor ez mélyen érintette a szívemet, és arra késztetett, hogy álljak ki bátran, és valljam meg azt a hitet, amelyet a szívemben úgy éreztem, hogy ott van. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy kérdezték tőlem, hogy mit ír a Biblia azokról, akik hisznek, de nem akarnak megkeresztelkedni. Hát, ezekről semmit nem ír a Biblia. Nagyon sajnálom, ha vannak ilyenek ma köztünk. A Biblia ilyenekről nem ír. Ezek számára nincs üzenete. Nem találjunk egy olyan kategóriát Isten igéjébe, akik bár hisznek, de nem akarnak bemerítkezni. Így aztán én is engedelmeskedve Istenek eme parancsának, ennek elvárásának, 16 éves koromban, ennek 26 éve telt el, megállattam én is a gyülekezet előtt fehérbe, mint mostani fiataljaink és a testvéreink. Hát átélem azt az örömöt, azt a boldogságot, amely túláradt a szívemen. Nagyon sok beteget látogattunk annak idején, idős testvéreket, és elmentem is egy jó 70-en felüli testvérnek elmondtam azt, hogy milyen boldog vagyok, hogy most megtértem, és ugye akkor még a keresztény üldözés divatban volt, és mondtam neki azt, hogyha most falhoz állítnának, és fegyverrel fenyegetnének, hogy Krisztust vagy a fiatal életemet választom-e, akkor egyértelmű azt mondanám, hogy Krisztust. És erre fel, hogy elmosolyog az öreg bácsi, az öreg testvér, gondoltam, valamit nem jól mondtam. És azt mondja nekem, Stuki, Krisztusért meghalni könnyű. Krisztusért élni kell. És ma, 26 év keresztény élet után, azt kell mondjam, könnyű lett volna meghalni akkor Krisztusért. De minden nap meghalni és élni Krisztusért, 26 év után azt mondom, hogy sokszor egy kemény kihívás volt. Én úgy képzeltem, hogy a bemerítő medence után egy meredeken felfele ívelő életem lesz, amely torkolódik az örökké valóságba. Aztán amikor az első bűnök megleptek, legyőztek, akkor padlón voltam. Akkor felmerült bennem a kérdés, hát akkor mire ez az egész bizonyságtételem, mire az én hitemnek megvallása? Amíg megtanultam azt, hogy a bűnös természet nem tér meg. Isten az újjászületéskor nem javít semmit a régi bűnös természetünkön. Ez el van ítélve, ennek a vége a halál. De ad egy új természetet. Ad egy isteni természetet. És ezért a hívő ember életében egy kettős természet van. Voltak krízisek a szellemi életemben. Nem csak hegygerinceken jártam. Talán a legnehezebb lecke, amelyet megtanultam, mint hívő keresztény az, hogy mi is az igazi megbocsájtás. 3,5 évig tartott helyben ez a lecke. Én remélem, hogy mindannyiatok könnyebben tanultok, mint én. 3,5 évig vártam, hogy törjenek meg a testvérek, akik ellenem vétkeztek. És nem. És nincs belátás. És nincs beösmerés. És én állok helyben. Illetve helyben állás nincs. Alázuhantam. Addig, amikor egy ige szolgálatot hallgattam a megbocsájtásról. Nem emlékszem életemben egy olyan ige szolgálatra, amely annyira mélyen érintett, amely, ahogy mondja a próféta, sziklazúzó pörölyként ütött belém, és szétverte az én kemény, engesztelhetetlen szívemet. Aki nem akar megbocsájtani, magának árt a legtöbbet. Most nem akarok erről prédikálni. Remélem, hogy mindannyian jobban tanultok, mint én, és nincsen olyan lecke a szellemi életben, amely olyan sokáig féken tart, helyben tart, illetve visszafejlődést indít el életetekben, mint az enyémben volt. Isten nem azért váltott meg minket, hogy csak az örökké valóságot ossza meg velünk, hanem munkát bízott ránk ez életben. Isten országában nincsen munkanélküli, nincsen élősködő. És így az Úr Reám is, majd Reánk, mint család, munkát bízott. Az Úr kegyelme által egy szeretett otthont építhettünk, Kolozsvárt, és azt működtetjük most már közel 10 éve. És azt kell mondanom, hogyha az Úr Reám bízott munkát, akkor nincs olyan, akire ne bízhatna munkát. És én ezért azt kívánnám, hogy mindenki az Úr előtt állva találja meg az ő helyét és az ő munkakörét, és tegye ezt az ő dicsőségére. Köszönöm.